Rút könyvében az első fejezetben, az első 22 versben a következőképpen olvassuk Isten igényét. Abban az időben történt, amikor a bírák bírást hoztak, hogy éhénység támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezőjén. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a felesége Naomi, hétjának pedig Maklón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezőjére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek Moab lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mindegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten. Maklón és Kiljón is. Úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezőjéről, mert meghallotta Moab mezőjén, hogy az Úr rátekintett népére és kegyelmet adott. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben, Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza mindenkit az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel kibántatok a meghaltakkal és vele. Adja meg nektek az Úr, hogy mindenkitek nyugodalmat találjon majd a férje házába. Aztán megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony beletérünk haza a népethez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza leányaim, miért jönnétek vele? Lehetnek-e még fiak a méhekben, akik férjétek lennének? Forduljatok vissza leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhatok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek, nem leányaim? Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem a Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornő visszatért népéhez és Istenéhez. Tér vissza te is a sógornőd elején. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőle, mert ahová te még oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállunk meg. Néped az én népem és Istenem az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőle. Amikor látta, hogy minden áron bele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehemben nem éltek. Amikor Betlehemben éltek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték. Nem Naomi ez? Ő azt mondta neki, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így jött vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a Moábi Rút is, Moáb mezőjéről. Éppen az átvarratás kezdetét kérdeztek meg Betlehembe. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, irgalmasságnak, Atya. Jóságosan viseltettél mindannyiunk élete felől, jóságosan viseltettél velünk, bármit is tettünk, bármit is szóltunk és mondottunk. Az irgalmas Istennel, kegyelmes Istennel, a gondoskodó Istennel találkozhattunk az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben és egész életünk során. És igaz ez Istenünk akkor is, amikor nem éreztük a gondoskodást, vagy nem éreztük a kegyelmet, és nem éreztük az irgalmat, amikor a csapások értek bennünket, amikor a hullámok összecsaptak a fejünk fölött. Igazad, Urunk, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy mindenkoron a te népekhez, és irgalmas és kegyelmes Isten vagy akkor is, amikor eltévejedik az emberbe, visszatér hozzád. Köszönjük ezt az irgalmat és ezt a kegyelmet. Pontosan azért nevezzük irgalomnak és kegyelemnek, mert nem érdemeljük meg, nem érdemlünk semmi jót te tőled. Mégis kaptuk és kapjuk folyamatosan a te szeretetedet. Tudunk, Istenünk, meg vagyunk előtted, olyan nehéz megalázni magunkat sokszor, hiszen annyira telve vagyunk önmagunkkal, saját gondolatainkkal, azzal, hogy mi jobban tudjuk, jobban látjuk, szeretjük a bűneinket. Tele van a szívünk sok minden mással, és azért nem tudunk beengedni téged, nem tudjuk megnyitni a szívünk ajtaját, valóban beléd, és uralkodj királyként, és gondviselő Istenként. Bocsáss meg ezt a magadságunkat, Urunk Istenünk, és látod, hogy mennyi konzekvenciája bűneinknek, mennyi következménye sújtott már bennünket. Sokszor téged vádoltunk, Urunk, pedig mi magunk voltunk, akik elhagytunk. Urunk Istenünk, könyörgünk azért, hogy gondviselő kegyelmedet most se vond meg tőlünk. Itt most, ezen a helyen, és a te gondviselő kegyelmed jelentse azt is, hogy nem hagyod üzenet nélkül a te népedet, nem hagysz bennünket üzenet nélkül, hanem megszólalsz és megszólítasz úgy, ahogyan ember nem tud szólni. Kérünk téged, szent lelked ajándékáért, bocsáss ki a te szent lelkedet. Nyisd meg a szíveket, áld meg a mi gondolkodásunkat, hogy mennyei gondolkodásúak lehessünk. Szólj az élethelyzetekhez, szólj az érzéseinkhez, szólj az egész emberhez úgy, amint vagyunk itt, te előtted a te hajlékodban. Szólj hozzánk, Urunk, ne vonj meg a te igédet, mert a te igéd nélkül elveszettek vagyunk. Légy irgalmas, adj nekünk alázatos szívet, nyitott szívet, befogadó szívet. Amen. 172. dicséret énekeit Isten igének hallgatására készülve, mely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedele nélkül.
Rövidsége miatt, hanem ez egy olyan kis kompakt,
igazán egyben lévő fantasztikus kis történet. De talán azon is érdemes elgondolkodni, vagy talán nem is gondolkodtunk, hogy mit keresett a Bibliában, mit keresett a szent iratok között, miért volt fontos lejegyezni ezt a történetet, hiszen teljesen átlag emberekről szóló történetről van így szó. Egyik sem volt főpa, egyik sem volt a szereplők közül különlegesebb ember, egyszerűen családi tragédia. Családi tragédiáról szól, illetve arról szól, hogy azután minden jóra fordul. Nyomorúsággal kezdődik, és gyakorlatilag csodálatos, végkifejlete van. Annyira gazdag történet ez, hogy talán sorozatot is lehetne indítani ezzel kapcsolatosan erről a négy könyvről, meg négy részről, Rút könyvéről, ezen számos gazdag üzenete van. Ha mégis egy picit szeretnénk összesűríteni az igazi tartalmát, talán azt mondhatnánk, hogy látszólag egy átlag család nyomorúsága, tragédiáján kívül és túl ez a történet, és látszólag egy szerelmi történeten túl is felolvasott esküt, illetve a ragaszkodását Rútnak sokszor szoktuk felvenni textusként, ugye, amikor esketünk is. Tehát ez a történet igazából Isten szuverenitásáról, a providencia dejéről, Isten gondviseléséről, és az igaz, valóságos hitről szól tulajdonképpen, mit is jelent azért igazából, és arról szól, hogy milyen az emberi élet. Átlag emberekről van szó. És mégis fontosnak tartatott, hogy lejegyezik ezt a történetet. És ahogy mondottam, rendkívül értékes könyvszeme ez a Szentírásnak, a jelenkori zsidóság is igen nagyra értékeli a tóraadás, törvényadás ünnepében olvasták fel, illetve annak csütörtökén olvasták fel, vagy énekelték el az egész Rút könyvét. Sokszor egész éjszaka fent voltak, és tanulmányozták, beszélgettek róla. Ennyire nagy becsben tartották ezt a könyvet. Az ünnep ideje alatt a tóra adás, ünnepének ideje alatt egyébként mindenféle tejterméket fogyasztottak, hiszen a tórát, Isten törvényét a tej és a méz édességéhez hasonlították. De pusztán négy részből áll ez a kis könyv, és egy moábita asszonyról, Rútról nevezték el, ami önmagában kell, hogy felkapjuk a fejünket, hiszen ősi ellensége Moáb, Izrael. És a Szentírások, a szent iratok közé mégis bekerül Rút könyve. Azután Rút az egyik azon két nő közül, akiről könyvet neveztek el. És Rút az egyik, a három nő, három asszony közül, aki benne van Jézus családfájában. Tehát valami nagyon-nagyon fontos dolog történik, és nagyon-nagyon fontos dolgot örökített meg Rút könyvének lejegyzője a mindenkori ember számára. A bírákkorában játszódik ez a történet, némelyek szerint Gedeon bíráskodás alatt, sőt, némelyek folytatásának tartják, a bírák könyvének folytatásaként tartják számon Rút könyvét. Tulajdonképpen egy teljesen átlag családról szól ez a történet, rólunk szól, bármelyikünk lehetnénk. Bármelyikünk családja lehetne ez, abban a korban játszódik, amikor a kenyér házában, Betlehemben, Júda földjén éhínség van Isten büntetéseként, mert a nép a maga útját járja, elhagyva az Urat. Klasszikus felvezetése ez a történetnek, hiszen nagyon sokszor találkoztunk már, találkozunk azzal, hogy Isten büntetése éri a népet. Van egy ember, aki Elimelekhez hívják, aki úgy gondolja, hogy ő bizony ebben nem vesz részt, ő nem hajlandó a büntetést elhordozni, mert hát élni kell az embernek, elhagyja tehát Izrael, elhagyja Júdát, elhagyja Betlehemet, és Moab földjére költözik. Isten kifejezetten tiltotta, hogy bármiféle kapcsolata legyen az izraelitáknak, Moábbal, a moábitákkal. A Deuteronomiumban ezt olvassuk, hogy 10 generáción keresztül még csak ne is köszönjenek neki. Semmiféle barátkozás ne legyen közöttük, semmiféle kapcsolat ne legyen közöttük. nagy ívben és táborról kerüljék el a moábitákat, Elimélek pedig mégis megpróbál elmenekülni Isten ítélete elől, és amit látjuk, duplán engedetlen, hiszen egyrészt nem vesz részt abban, hogy Isten ítéletét hordozza. Ő azt mondja, hogy ebből nem kér, ő azt mondja, hogy ő ezt nem akarja, ő tovább akar élni az ő családjával, és az sem érdekli, hogyha Moáb földjére kell költöznie. Tehát Isten ítélet alól kivonja magát, utána pedig moábiták közé költözni, akikkel nem volt szabad Izraelnek barátkoznia. Letelepszenek ott a fiúk, ők és a felesége, de azután Elimélek meghal, és meghalnak ezek a fiúk is, persze előtte két moábita nőt vesznek feleségül, Orpát és Rútot. Ahogy mondottam, átlag emberek lényegtelen dolgairól szól, ez a könyv azonban úgy, hogy bemutatja Isten gondviselését. Azt, hogy Isten aktívan jelen van az emberek életében. Azt, hogy tervét megvalósítja, és igazából megáldja azokat, akik bíznak benne. Erről szól ez a könyv, és nagyon nagy vigasztalás, nagyon nagy bátorítás van benne. Hiszen én azt gondolom, hogy tudunk azonosulni Naominak az életével, a csapásokkal, mindazzal, ami őt érte. Hiszen nagyon sokan vannak itt közöttünk, akiket ért már csapás. Vannak közöttünk olyanok, akik gyászolnak. Vannak közöttünk olyanok, akik a gyermeküket, vagy éppen a gyermekeiket eltemették. Nagyon érdekes ez a könyv, hiszen a felvezető néhány versben gyorsan elhadarja a történéseket, idézőjelben gyorsan felsorolja mindezt, amit én most nektek testvérek összefoglaltam. Elimélek, hogy költözött oda a feleségével, gyermekeivel, hogy halt meg, hogyan nősültek meg, és a gyermekek is meghaltak. És azután, mintha nem is ez lenne az igazi lényeg, kezd egy nagyon-nagyon érdekes lüktetést venni a történet, hiszen olvasunk egy ilyen mondatot, miután felsorolt minden más, minden, hogy így mondjam, lényegtelen dolgot idézőjelesen, a szerző, ezt olvassuk. Úgyhogy az asszony ott maradt, két fia és férje nélkül. Minden gyorsan elsorol és felsorol, és itt kezdődik az igazi történet. És ezt fogja hosszabban taglalni. Úgyhogy az asszony ott maradt, férje és két fia nélkül. Mit gondolunk erről? Mit gondolunk erről az élethelyzetről? Hogyan gondolunk az ilyen élethelyzetekre? Úgy tudnánk ezt talán megfogalmazni, hogy ezek a vert helyzetek. Lehet elni a szomorú kép, a mélységes gyász, a lenullázódás képe, hiszen abban az időben összbe egy asszonynak körülbelül annyi joga volt, mint most egy hajléktalannak. Mit szólunk ehhez? Mit szólunk a vert helyzetekhez? És tulajdonképpen ez lesz majd a hangsúlyos ebben a történetben, és ilyen kérdéseket feszegetünk. Mit kezd az ember a vert helyzetekkel? Hogyan tovább? Van-e tovább? Tartogat-e még valamit az élet? Ismerősek és számunkra vert helyzetek. Ki az, aki vert helyzetben érzi magát? Sok minden okozhatja ezt, sokféle nyomorúság okozhatja ezt. Vannak vert helyzetek. És azért csodálatos ez a könyv, mert úgy szól Isten providenciájáról, gondviseléséről, hogy a vert helyzetet által mutatja meg, hogy mit is jelent valamit, és mit is jelent Istenhez kapcsolódni, mit jelent egyáltalán az ember és az Isten kapcsolata, mert mindig az éles helyzeteket derül és jön a felszínre, hogy milyenek vagyunk, és mit hiszünk, és milyen Isten. Nem a hétköznapokban, sokféle imádságunkban, és sokféle Isten való könyörgésünkben, nem akkor igazán van a vert helyzetre. Itt van Naomi férjét, két fiát eltemette. Mit kezd az ember ezzel? És mit kezd az ember, mit kezdte ti, akik verhelyzetben vagytok, akik a férjeteket, feleségeteket elfelejtitek, vagy ápoljátok, vagy éppen betegek vagytok, súlyos betegség sújtotta a családot, vagy éppen tönkre ment egy házasság. Mit kezd az ember a verhelyzetekkel? Mit csinál le? Nem csak azt, hogy mit kezd bele, hanem hogy Isten vonatkozásában mit kezd bele. Ilyenkor mennek csontig a dolgok, és ilyenkor van az, hogy az embernek el kell gondolkodni, hogy tényleg mi is az, amit hisz. Tartogat-e még valamit az élet? Lesz-e fellendülés? Merre, hogyan tovább az ember életében? Mit hiszek Istenről? És mit derül ki? Nem a kedves mosolyokban, amelyeket váltunk egymással, kisebb-nagyobb imádságaiban, ami itt derül, mit hiszek, és hogyan tovább. És Naomi élete, az átlag asszony, az átlag ember élete pontosan ezért nagyon érdekes számunkra, és ezért került lejegyzésre. Hiszen Isten megengedő kegyelmének sötét oldala jelenik meg, vannak elhordozhatatlan fájdalmak, vannak igazságtalan élethelyzetek. És sok kérdésünk örökre megválaszolatlan van. Mit kezd az ember ezzel? Mert itt van a hitnek a lényeg. Itt kell majd megértenünk azt, hogy kik is vagyunk, hogy mit is hiszünk, hogy tényleg hiszünk ilyen. Ki az, aki vert helyzetben érzi magát? Ne tegye fel a kezét. De mégis, ki az, aki így érzi magát? Mit kezd bele? Mit kezd bele Isten viszonyában? Tehát olyankor kontrolláljuk magunkat, és visszagondoljuk, hogy na most mit mondok az Istennek, most mit szólok hozzá, és hogyan viszonyulok hozzá. Na, amikor megtanuljuk, hogy vannak kérdések, kedves testvérek, amelyeket Isten misztériumában meg kell hagyni, és ez a legnehezebb, mert mi választ akarunk, mert mi megértést akarunk, mert mi okokat akarunk. Ez a lett, és itt kezdődik a hit. Ez nem a mosolygós hit, nem a csacsogós hit. Ez a lett, itt kezdődik. Amikor az ember ott hagyja az Isten kezében a misztériumként a választ. És tovább megy. Az életnek folytatódnia kell, még a nehéz időkben is, és a hit néha azt jelenti, hogy válasz nélkül maradt nehézségeinket Isten kezébe kell hagynunk. Ezt jelenti, amit nagyon sokszor, hogy a válasz nélkül hagyott kérdéseinket Istené meg kell hagyni. Csak mi mindig kutatjuk, és nem nyugszunk addig, és nem szolgáljuk addig teljes szívvel, és haragszunk rá lelkünk legmélyén addig teljes szívvel, amíg nincs meg a válasz. Mert ugye mondjuk egymásnak, hogy majd megértjük az üvegtengeren túl, vagy az üvegtengernél, vagy valamikor valami megértés majd eljön számunkra, de várjuk és akarjuk és örülünk vele, hogy megtudjuk, hogy miért történt velünk. És a hit, az igazi hit, a valóságos, a csontighatoló hit kezdődik. Meghagyom az Isten. És azért mondom, hogy az Isten szuverenitásához, szentségéből. Meghagyom, hogy van olyan, amit nem fogok tenni. Miért lett meg? Miért halt meg? Miért vált el? Miért rossz az egész életem? Mi történt vele? Miért érdemeltem? Ki hozta ezt? Mi történt vele? És ez a legizgalmasabb és legfontosabb kérdései a kereszténységnek. Azonban mindig nyitottnak kell lenni az embernek arra, kedves testvérek, itt kezdődik, itt folytatódik az igazi, hogy még a nyomorúságunkban is az ember azt mondja, hogy a misztériumába helyezem Istennek a megválaszolatlan kérdéseket, de nyitva hagyom a kaput annak, hogy ő bármikor, és akármikor abban, amiben vagyok, és abból, amiben vagyok, bármit teremthet és előhozhat. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. Akik Isten szeretnék, azoknak minden a javukra szolgál, és itt kell megértenünk ezt az igét. Naominál kell megértenünk ezt az igét. Nem a szereplő az, aki nehéz ezt megfogalmazni. Isten szeretjük, hogyan szeretjük az Istent? Na, tessék, hogyan szeretjük az Istent? Hogyan mutatjuk meg, hogy szeretjük az Istent? Hát csak úgy, hogy az ember társat szeretjük. Csak így, csak ez a mélyülője. De nem igazán erről van szó, hanem akik ragaszkodnak, mert az Isten szeretése is kognitív, gondolati dolog, az elmében van nyilvánva érzelmi kifejeződéseket jó hozzánk az Isten. De itt kezdődik a hit. Mit kezdek a verthelyzettel? Mit kezdek azzal Isten? Hogyan áll ebben a kérdésben? És igen, akik az Isten nem is annyira, hogy szeretik, akik az Isten ragaszkodnak. Akik azt mondják, hogy én ragaszkodom hozzá. Annak ellenére is. Ez lesz a hit, ez lesz a kőkemény, valóságos, teljesen életszagú és szerű hit. Amikor a nyomorúságban, is azt mondom, hogy providencia, de itt az Isten ott van. Mert az Isten ott van, mindenkinek. Ott van a vertségben és a verthelyzetben, a padlón lévő emberben és a padlón lévő emberben. Naomi hívő asszony volt és nagy volt benne a szeretet. Áldást kíván, mennyeire áldja meg benneteket az Isten, és legyen veletek olyan jól, ahogyan ti tettetek az elhújtakkartáti gyermekeimmel és az én férjemmel, illetve vele, nem volt önző, igazi jó hanyos volt, nem volt önző, mert azt mondtam, egy realista ember, az életre tovább kell menni, nem maradhatok vele, ti még fiatalok vagytok, nektek még gyermeket kell szülni, nektek még tovább kell vinni az életet, ez az élet rendje. Menjetek tovább, mert az életnek tovább kell haladnia, lerendezem az életem ezt, ennek az életemnek ezt a szálát. Én viszont engem nagyon megvert az Isten. Picit eszembe jut erről. Naomi, ez az intézkedés és csodálatos küldetése van ismételve a történetek felsorolva, hogy mi történik is gyorsan. Gyorsan a padlón lévő ember életérzését, és hogy mit kezd vele logikusan visszaküldi mennyeit, és azt mondja, hogy én pedig visszatérek oda, ahonnan eljöttem. És egy picit úgy érezzük, hogy egy lemondás van ebben, meghalni akarás van ebben. A sarettai özvegnél, amikor Illés meglátogatja, és azt mondja, hogy csak egy kevés olajon és tisztel van, a szépen megsütöm egy kis pogácsának, és a fiakkal együtt majd szépen meghalunk, mert hogy ennyi az élet. Mert hogy itt kifújt, mert hogy ennyi, kész, nincs tovább. És talán Naomiban is ez van. Mert hogy ennyi az élet, elrendezte menyeim dolgát, én visszatérek, ahogy mondja Betlehemben, hogy Isten megfosztottan hozott engem ide vissza. Mert hogy nincs tovább, és ez érzés az embernek. A nincs tovább érzése. Nem úgy, hogy ne élnénk és ne ébrednénk fel másnak, hanem úgy, kedves testvérek, hogy a gondolati síkon, a szívünkben és az Istennel való kapcsolatban eldöntöttük, hogy ennyi volt. De milyen csodálatos és a providencia neki az isteni gondviselés, és itt lesz majd nagyon hangsúlyos, mert Illés is azt mondja, hogy nem úgy állt, mert hogy először neked. Nekem is először is. Mindig minden változat és mindenből több lehet. És így van, ahogy látjuk a történetben, nem úgy lesz szám az, ahogy az ember a fejében elgondolta, hogy itt kifújt, és vége van, és inkább meghalok. Hazamegyek, talán azt gondolta, és akkor legyen, ami meg lennie kell. Elért engem az Úr keze, rendkívül hangsúlyos mondat, hogyan, miként fogadjuk a csapást, a veszteséget, a terkezetet, mi a válaszunk, kedves testvérek, ő azt mondja, hogy az Isten keze értelem. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. Lehet az a válaszunk, amit Naomi választott, átadni magunkat Isten szuverenitásának, azaz tudván tudni, hogy Isten az eseményeken és a körülményeken keresztül szövi csodálatos terni. És megint ez a felnőtt hit, hogy amikor temetek, amikor sírok, amikor ápolok, amikor nincs áldás, amikor nyomorúságban is, Isten szövőt elmét. És ebben bízni, és ebben hinni, és emellett kitartani, igen, és így történik, amikor már a saraptai nőtt, hogy azt mondja, hogy én már meghalok, és nincs tovább, és Naomi azt mondja, hogy visszatérek majd ott szépen. Eltemetnek, mert ennyi volt talán az élet. Azt olvasok, hogy az Úr rátekintett népére. Mindig felcsillan a remény. Tudjátok, testvérek, a hit embere számára, és ez egy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos gondolat. Mindig Isten az elsődleges ok, minden más körülmény csak másodlagos. Akármi történik velük. Akár. Ami történik velük, az egy megjelenési pont. Az a másodlagos ok. És az elsődleges mindig is. És ez csodálatos, ezt tanuljuk meg Naomitól. Elért engem az Úr keze. Mert az egész életünk, és fontos így látni, és fontos így nézni, mert a Heidelberg diktátum is ezt tanítja, és a Szentírás is ezt tanítja. Mert az életünknek legyen apró, nagyobb, kisebb-nagyobb eseményei, mindegy, hogy miben van az ember, vagy az történik velünk, hogy Isten megvonja áldó kezét, vagy az, hogy áld bennünket. És talán őrültségnek tűnhet, mindent levezetni, illetve felvezetni, ami Istenünk közt, minden mögött ő van. Hiszen ha a hegyelmeri tárgyat ide idézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy és azért mennyei atyám akarata nélkül egyetlen egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden azért üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Halljuk ezt meg Naomi történetében, halljuk ezt meg saját életünk történetében, minden az üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ez a felnőtt hit a koporsó is, a veszteség is, a megverettetés, mindig. És ott dől el, és az a nagy tragédiát testvérek, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez nem így. Mindig Isten az elsődleges ok, csodálatos, hogy így írja a Szentírás írója, hogy Isten meglátogatta a népét, vagy rátekintett népére, nem azt mondják, hogy újból gyönyörű felhők gyülekeztek Betlehemtől, és elkezdett esni. Vagy hogy fantasztikus fordulatra vett a gazdasági helyzet, és újból fellendülés történt. Vagy hogy az ellenség fenyegetettsége véget ért. Így lesz a hitnek a kérdés, és ez a fantasztikus dolog, mert a beszámoló, a riport, az üzenet, a hír, Naomi fülébe így jut el, Isten meglátogatta. Nagyon sokszor a mi eseményeinket, talán sokszor véletlennek véljük, gondoljuk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mit cselekedtünk. Nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokszor mi a másodlagos okokat, a megjelenési formákat tartjuk fontosnak. Mondom, ez a fontos, amit Naomi mond, Naomi ahogyan hallja hírt, hogy Isten meglátogatta a népét, és akármi történt vele, nem azt jelenti, ha jobbra fordult sorsot, nem azért, mert most kedvesek szomszéd költözött hozzám, és nem kell perkat varkodni vele, vagy gyógyulás érkezett, vagy éppen több pénzt kaptam. Nem arról van szó, hogy kedvesebbek voltak, jobbak voltak az emberek körülje, csillagok együttállása kedvezőbb volt. De mindez azt jelenti, kedves testvérek, Isten rátekintett a népére. És halljuk meg így mindazt, ami történik velünk. A rosszat is, meg a jót is. Isten rátekintett a népére, hogy éppen meglátogatta az ő büntetésével az ő népét. Naomi odaindul, ahol az áldás van, ahol Isten van. Csodálatos történet. Fut egy nagy kör, 10 év. Nagy méltó. 10 év hiába valóság. Mondhatnánk, ezt nem tudjuk. Azért halt meg férjet, gyermekei, melyek elmenekültek az isteni büntetés alól, és ők a közösségben, ahogyan Isten sújtókezei érdekelt, mert elmenekült, nem tudjuk. Titok és misztérium, és nem is kell nekünk ezt tudni. Naomi elindul oda, ahol Isten van, ahol az áldás van. Nem értette Isten gondviselő vezetését, de a problémáját Istenhez viszi, és ez a megint csak a felnőtt. Nem úgy vagyunk, mint a gyerekek, hogy nem oldotta meg, és akkor ennyi, hanem a problémáját az Istenhez viszi, testvérek, még ha nem is értünk, fogalmunk sincs róla, hogy mi történik velünk, mert sokszor fogalmunk sincs róla. Hát mi történik vele? Mi történik vele ebben az időszak? Mi történik vele? Nagyon sokszor fogalmunk sincs róla. Miért történik velünk? Mégis Isten vezeti döntéseinket, cselekedeteinket, és a mi felelősségünk az, hogy megadjuk magunkat az Isten szuverenitásnak. Ennek kell átadnia magát az embernek. Azaz, megint csak a felnőtt hit, amit ma, amikor tanuljunk meg, hogy ő felkészült arra, hogy nem kap választ a kérdést. Itt van a hit, hogy ő ezt elfogadta. Elfogadta, és ő Isten kezéből fogad el mindent. A primér ok, az Isten ott van. Minden mögött ő van itt. Az egyik meg a másik marad, a sógornő visszatért népéhez és isteneihez, a legnagyobb kérdéseket feszegeti Orpá marad Moab földjén. Fontos, hogy visszatér népéhez és isteneihez. Miért mondja, hogy isteneihez? Azért, kedves testvérek, mert a legnagyobb kérdéseket feszegeti a keserűség kérdéseit, ami a mi kérdésünk is lehet talán. Mert talán Jáhve sem nagyobb, mint a Moábita Isten. Mint ha mondanám útnak, menj vissza, hiszen látom, hogy velem is ez történt. Én nem tudom neked bizonyítani, hogy az én Istenem erősen. Én nem tudom neked bizonyítani, hogyha benne hiszel, akkor minden jó lesz. Tér vissza a sógornőkkel együtt. Nem bizonyítható, hogy Jáhve több, mint más istenek. Benne van ebben a kételj, de Naomi akkor is az Úr kezét látja az események mögött. És igen, akkor mások mondják, a szomszéd mondja, a munkatárs mondja, na mutasd meg az Istenedet! Hát hogy segített neked? Hát nem ugyanaz történik veled, mint velünk. Nem járunk templomban. Nem ugyanaz a sorsot szenveded el. Nem ugyanaz a problémád, mint nekünk, akik nem hiszünk. Mit használ ez neked? Jönnek ezek a hangok, és talán magunkban is megvannak ezek a hangok. Mit teszünk ilyenkor? Hiszünk-e az isteni gondviselésben? Mit hiszünk ilyenkor? Mit hiszünk ilyenkor? Ruth viszont megy, mert valamit megéred és meglát abból, hogy mások nem láttak meg. Amit nem látott meg, az a sógornője sem. Ruth viszont megy egyrészt azért, mert látja Naominek a hitét, látja azt, hogy a csapások ellenére is ez a Naomi ragaszkodik az Istenéhez. Ebben van valami. Ebben kell lenni valaminek. Naomi ragaszkodik az Istenéhez. Még akkor is. Még ebben az élethelyzetben is. De milyen érdekes. Egy döntésem úgy minden. Hogy van-e Rút könyve a Bibliában. Hogy van-e házassága Rútnak. Van-e boldogsága. Egyáltalán a Jézusi családfába bekerülhet a Ma is a zsidók, a mai zsidók azért becsülik ennyire nagyra Rút könyvét, mert a Szentírásban ő az első, aki önként választja Jáhve hitét. Ő a legelső ember. Kedves testvérek, másrészt pedig nagyon-nagyon sajnálta és rendkívül szerette az ő anyóság. Noha ő maga is gyászolt, mégis tudta, hogy Naomi annyit veszített, hogy valakire szüksége van. Keresni kell valakit, aki segít rajta, és senki más nem segíthetett rajta, csak maga Rút. Tudják, a testvérek, ami vert helyzeteinkben, nagyon sokszor a gyógyulás ez lehet, keresni valakit, aki szintén vert helyzetben van. Ne unszolj engem! Ne unszolj engem! Eldöntötték! Nem akkor pattant ki ez a fejéből, hanem hallott Izrael Istenéről. Látta Naominek az életét, és azt mondta, hogy kockáztatok, mert segítenek kell ennek az embernek. És noha én is szenvedek, mégis ebből lehetetlen, hogy rossz dolgok jöjjenek elő. De úgy szörnyű dolgokon ment keresztül, mégis tudta, hogy minden nehézséget, kérdést, bizonytalanságot, összetört szívet Isten felhasználhat, hogy valami jobbat hozzon elő, jobbat készítsen el, ami másként nem történhetett volna meg. És ismételjem ezt a mondatot saját magunkra, nézve és testvérek, Isten minden nehézséget, kérdést, bizonytalanságot és összetört szívet felhasználunk, hogy valami jobbat hozzon elő. Az élethelyzeteink, a verhelyzeteinket is felhasználja arra, és ez lesz az isteni gondviselés, hogy jobbat hozzon elő. Hogy jobbat készítsen az ember számára. Isten kegyelme mindig ott kezdődik, ahol az ember véget ér. Sokszor elteridáig jutunk, ahol véget ér. Ahol az ember véget ér, ott kezdődik az isteni kegyelem. Kedves testvérek, túl kockáztat, annak ellenére látta, hogy Jákve, a Jákvébe vetett hit és Istenbe vetett hittől is meghalnak az emberek, és vannak tragédiák, és mégis kockáztat. Mégis ő szeret, és kitart a nyomosság ellen. Megérkeznek, hívjatok engem Márának, keserű, de Istenbe kapaszkoló ember szavai ezek, keserűnek hívatja magát, mint ahogy mi is nagyon sokszor szívünkbe legmélyén. Már ennyi volt az élet, keserűség, már jó nem tartogat, vége van, kész, pontot is tehetünk akár a végére. Van ebben fájdalom, bűntudat, bűnbánat, de elfogadás is. Igen, talán azért, hogy ott hagyták Izraelt, amikor a többiek szenvedtek az éhínségtől. De mégis mindezeken túl mélységes hit van ebben, kedves testvérek. Mert Naomi tudja, hogy neki elsődlegesen Istennel van dolga, mindegy, hogy mi történt, minden csak megjelenési forma, neki elsődlegesen Istennel van dolga, és neked is testvérem, akármi történik veled, jó vagy rossz, mindig az Istennel van dolga. Ő, ahogyan mondottam, az elsődleges fog. Ahogyan nemrég mondottam néhány héttel ezelőtt, Isten elől rejteket csak Istenben találhatunk. Még ha nem is mutatkoznék, talán többnek Istenünk jár, mert akkor is hozzá menekülünk, mert feladjuk magunkat, átadjuk magunkat szuverenitásának, és ez jelenti a felnőtt hitet, a népvárosságot. Ettől lesz a keresztényekben, keresztényekben. Ettől, amit Naomi csinál. Ez az igazi hit. És végül, kedves testvérek, tudjátok, Isten válasz a problémáinkra. Nem szépen előre becsomagolt megoldások formájában érkeznek. Nem szép, pici, kedves kapszulákat az aggodalmainkra. Na ezt, kedves testvérem, vedd be az egészségeddel kapcsolatosan, hogyha az bánt. Ezt vedd be a boldogságoddal kapcsolatosan. Ezt megvedd be az anyagiakkal kapcsolatosan, és minden rendbe jön. Sokszor szeretnénk ezt előre elkészíteni. Kapszula, beveszem, gyógyul. Istentől is ezt várjuk, a társadalom is ezt mutatja, vedd be a kapszulát és gyógyulsz, minden oké lesz. De nem így működik a mindenható. Naomihoz hasonlóan annyit tehetünk, hogy a gondokat Isten elé visszük, tudva és bízva, hogy ő megvalósítja tervét a megfelelő időben, és bíznunk kell, tudnunk kell, még a legszörnyűbb élethelyzetekben is, hogy Isten nem hagyja el az ő népét. Meghalt a férje, de visszatérhetett az otthonába és Isteneihez. Meghaltak a fiai, de kapott egy Rútot, aki 7 fiúval is felél. Kedves testvérek, igen, Isten gondviselő törődése nem szűnik meg. Nem avatkozik be az életünkbe sokszor, hogy megakadályozza a bajt, és itt van a felnőtt hit, de ott van a bajban, gondviselő szeretet és törődés áll. És ez lesz a hit, és ez lesz a gondviselés, a providencia beit. Ezt az Isten találja Naomi Betlehemben, az Isten, aki rátekintett népét. És itt van a pozitív üzenet, aki rátekint. Akármilyen helyzetben vagy, kedves testvérem, ezt az Isten kellett, aki rátekint. Mert mindig van újrakezdés. És erről szólunk kereszténységben is. És egy csodálatos mondat a legesleg végére, kedves testvérek, azt olvassuk az utolsó 22. versben, és egy fantasztikus filmet is lehetne ebből készíteni. Éppen az átmaradás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Éppen! Hát hogy pont az átmaradás? Hogy? Pontosan akkor. Isten szövi. Amikor a koporsó mellett megálltál, és eltemette a gyermekedet, vagy a hozzátok, szövi az élet. Amikor ápolsz, amikor aggódsz, amikor nyomorúságban vagy, szövi az élet. De mindebben az lesz a lényeg, hogy csak akkor, ha az ember ragaszkodik hozzá, és azt mondja, hogy mindent az ő kezéből fogadok el. Jót és rosszat is. Megvert engem az Úr, hogy éppen meglátogatott engem az Isten. ez az Isten szuverenitása és gondviselő, és éppen is kívánom nektek, hogy legyen sok ilyen éppen az életetekben, mert higgyétek el, hogy elkészíti az éppen élethelyzeteket, amikor minden nyomorúságosnak tűnik, és ezt fogja majd jelenteni, hogy akik az Isten szeretik és ragaszkodnak hozzá, azoknak minden a javukra szolgál. Valaki hajótörés szenvedett, csendes óceán, partvidéken, egyedül maradt néhány személyes holdival, sírt, nagyon sokáig zokogott, imádkozott, átkozódott, cipkozódott, és azt mondta, hogy hát, nem tudja, hogy mit tett vele Isten. Hogy lehet ilyen az Isten? Ugyan életben maradtál, te és egyedül, mi lesz most vele? Nagy ember megpróbál feletörődni a helyzetbe, érdekét egyedül ezen a szigeten, és akkor ezt csak épített magának egy kis bungalószerűséget, mindenféle nagy nevelő növényekből és bambuszból, és tulajdonképpen ebben érdekért, és nagyon sokat imádkozott, hogy mikor fog már valamit az Isten tenni, mi lesz már vele, hát miért nem segíteni, mi ennek az egésznek a célja, a mi kérdés, mi ennek az egésznek a célja, mi történik vele? Csak egyszer csak elmegy vadászni, szokásos napokig beterődnek gyümölcsök szedni, és ahogy hazajön, hát látja azt, hogy a szépen, nagy gondossággal felépített bungalója, hát lángra kapott és leégett. Füstöl, égett. Nem tudta megrendelni. Sírva fakadt keserűségében, annyira sokat sírt, hogy elismerült, hogy másnap reggel egyszer csak megjelent a parton egy hajó. Csodálkozott és felment a fedélzetet és kérdezte, hogy hát honnan tudtátok, hogy itt vagyok? Erre azt válaszolta, láttuk a füstjeleket, amiket küldtél. Urunk Istenünk, igen, mely csodálatos és kikutathatatlan mindaz, ami történik. Ami történt velünk, ami történik, amit megéltünk, amit láttunk, amit átéltünk. Kikutathatatlan, sokszor nem csodálatos, hanem szörnyűséges. Urunk Istenünk, látod, hogy olyan emberek vagyunk, akik szeretnénk kész válaszokat kapni mindenre, hogy miért ért bennünket éppen ezt az rossz, miért történt meg, hol rontottuk el miként. És hogyha nem kapunk, akkor elhagyunk téged, gyermeki a hitünk, gyermeked a hitünk. Istenünk, taníts bennünket mindent a te kezedből elfogadni, jót és rosszat is, hiszen valóban egy hajszál sem esetik le, ami fejünkről tudtodon kívül. Urunk Isten, látod, hogy kapszulákat várunk, imádkozunk, kapunk egy kapszulát az egészségre, boldogságra, vagy bármi másra, de nem így működsz. Ennél csodálatosabban, ennél fantasztikusabban, Urunk, hiszen még hogyha el is hagy téged az ember, mindig benned az újrakezdés van, még a nyomorúságban is megjelensz, még ott is szövöd a terveket, írod a forgatókönyvet, átírsz, satírozol és újat kezdesz. De csak annak, aki ragaszkodik hozzá, aki tudja, hogy bármiért bennünket, minden mögött te vagy ott. Ahogyan énekeltük is. A te akaratokban van e világnak minden történése. Urunk, taníts bennünket ezt meglátni és megélni. Köszönjük Naominak az életét, köszönjük, hogy ragaszkodott hozzá, köszönjük Ruthnak az életét, köszönjük, Urunk, hogy felnőtt hitet akarsz nekünk adni, hogy az élet nehézségeiben is mi ragaszkodók legyünk hozzá, mert te mindenütt ott vagy, még a halál árnyékának vagy is. Idáld meg életünket, áld meg bennünket, áld meg sokféle nyomorúságunkban, veszteségeinkben, sokféle gondunkban és bajunkban. Vezess bennünket, és mutasd meg, hogy szövöd az életünk történetét, ott is, és irányítod döntéseinket és akaratunkat, és légy velünk boldogságunkban, örömünkben és derünkben, légy velünk akkor, amikor áldasz. Örülj velünk együttünk. Idáig mindannyiunk életét, terülök, hogy hol tartunk, mennyi van bennünk, Naomi hitéből, vagy éppen keserűségéből, akkor tudjuk kezelni belhelyzeteinket, elébb vinni a problémát, és elfogadja azt, hogy nincs mindenre válasz. De tovább menni, mert ez szövöd az életünk történetét. Légy ezért áldott, Urunk Istenünk, ó, mely csodálatos és kikutathatatlan minden egyes végezése. És igen, minden általad és reád nézve van a te nevednek dicsőségére mindörökkön örökké. Áldjon ezt a gyülekezetet, áldjon bennünket a holnapban és a holnap utánban. Légy, ami irgalmas Istenünk, ne hagyj el bennünket. Vezess. Amen. Úr Jézus, voltam úgy imádságot, együtt, fennhangon mondjuk el. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szadakozás lehetőségét hirdetem, tudván, hogy a jókedvű azok aratulók, megáldja az Úr. Foglaljunk helyet, testvérek, és egy picit türelmet hadd kérjek a hirdetésünket. Hallgassuk végig, ma